kérdés, hogy az iskola csak ismereteket ad-e át, vagy a gondolkodást is segíti. Nekem az a véleményem, hogy kifejezetten gondolkodás ellenes, olyan módon, hogy a gondolkodás egyenesen rossz osztályzatokhoz vezet. A mesterséges intelligencia korában mivel kell versenyeznünk? Lehet-e egy gép is hozzáértő? Mi a különbség a feladat és a probléma között? Milyen feladatmegoldási módszerek vannak? Mi a probléma megoldó gondolkodás? Mit értékel az iskola, és ez hogyan jelenik meg a különféle megoldási módokat használó tanulók osztályzataiban? A rossz osztályzat titka a gondolkodás. Van a tanulás segítésnek egy olyan mozzanata, amelyik minden jó szándék ellenére a kívánt hatás ellenkezőjét éri el. Az iskola minden elmondott szándék ellenére nem tanít gondolkodni, sőt leszoktat róla. Jutalmazza a gondolkodás hiányát, és már-már megszégyeníti azt, aki gondolkodik. Kemény kijelentések ezek, reménykedem abban, hogy akik az eddigi műsoraimat hallgatták, feltételezik, hogy nem beszélnék így, ha nem volnának komoly és meggyőző indokaim. Nem egyedi példákat mondok, nem az egyet nem értésemből fakadó indulatot ventillálom, hanem szabályszerűségekre mutatok rá. Most is ezt teszem, előre hozzátéve, hogy léteznek különleges törekvések és kísérletek, de amit mondok, az nagyon csekély kivétellel mindenfajta tanulás segítésre igaz, bizony leggyakrabban még a családban folyó tanulás segítésre is. Sajnos azonban ez nem szemléltethető olyan egyszerűen és látványosan, ahogyan más felvételeken a hozzáértés összetevői vagy a belső és a külső motiváció. Ezzel együtt alapvető fontosságú kérdésről van szó, talán elég annyit mondanom, hogy ma, amikor a mesterséges intelligencia felvételi tesztet tud megoldani és szakdolgozatot ír. Nem az a jó tanulási folyamat, amelynek az eredményével versenyezni tud velünk. Ha a tanulás révén olyan hozzáértéseket sajátítunk el, amelyeknek a gyakorlati ismereteivel a mesterséges intelligencia is rendelkezhet, akkor biztos, hogy előbb vagy utóbb le fogunk maradni mögötte. Beszéljünk nyíltan. A budapesti vezető nélküli 4-es metró tapasztalatai alapján már csak a gazdaságossági számítások kérdése, hogy a többi metróvonalon átveszi-e az emberek munkáját a gép. Ugyanis bebizonyosodott, hogy a metróvezetéshez szükséges hozzáértés bizony-bizony semmi olyan gyakorlati tudást nem feltételez, amely a gépi lehetőségeket meghaladná. Jelenleg a 2-es-3-as metrón olcsóbb, vagy legalábbis csak túlságosan lassan térülne meg géppel helyettesíteni az embert. Addig pedig továbbra is emberek helyettesítik a gépet, akármilyen kegyetlenül hangzik ez az igazság. Csak hogy a félreérthetőséget elkerüljem. Visszautalok arra a másik podcastra, amelyik a hozzáértésről szólt. Eszerint a hozzáértés valamely tevékenység önálló elvégzésének a képessége, amelynek összetevői a gyakorlatban hasznosítható tudás, hogy ne kelljen egy szakértő, aki az illetőt instruálja, és az a hozzáállás, a motivációs háttér, hogy ne kelljen mellé egy ellenőr, aki figyeli, hogy megfelelően használja-e a hozzáértését. A hozzáértés emberekre vonatkoztatható fogalom. Remélem feltűnt, hogy a gép esetében csak a gyakorlati tudásról beszéltem. Mert a gép esetében a hozzáállás fogalma nem értelmezhető. Szóval, ott tartunk, hogyha a tanulás révén olyan hozzáértéseket sajátítunk el, amelyeknek a gyakorlati ismereteivel a mesterséges intelligencia, a gép is rendelkezhet, akkor biztos, hogy előbb vagy utóbb le fogunk maradni mögötte. És attól kezdve ki vagyunk szolgáltatva azoknak a körülményeknek, amelyek alapján eldől, hogy átveszi-e a helyünket egy áramkör, egy robotkar. Ha nem akarunk ilyen kiszolgáltatottak lenni, akkor pedig olyasmit kell megtanulnunk, olyan hozzáértéseket kell elsajátítanunk, amelyeknek a gyakorlatban is hasznosítható tudása meghaladja a gépi lehetőségeket. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, tisztában kell lennünk a feladat és a probléma közti különbséggel. Feladatnak azt nevezzük, ahol a megoldás módját, eljárását ismerjük, csak végre kell hajtani. Ez a csak is lehet megoldhatatlan, ha nekem 101-enként 10 jegyű számot kellene összeszoroznom, elképzelhetetlen, hogy ezt hibátlanul megtegyem. Ha pedig volna algoritmus, és csak ez az egy algoritmus volna a jövő évi időjárás pontos megjóslására, de a végigszámolása 2 évig tartana, akkor a gyakorlat szempontjából ez a feladat is megoldhatatlan lenne. Ha hallok egy matematikai feladatot, mondjuk melyik számra gondoltam, ha a 100 ennél a számnál 20-szal több, felépíthetem magamba a feladat modelljét. Egyensúlyban lévő mérleget képzelhetek el, amelynek egyik serpenyőjében 100 van, másikban a gondolt számnál 20-szal több. A gondolt szám is még 20. Innen is onnan is leveszek 20-at, marad 80 emitt, a vele egyensúlyt tartó gondolt szám amott, megvan a megoldás. Ez történik, ha felépítem magamban a feladat modelljét. A gyakorlatban azonban nem csak a modellalkotó, hanem a transzlációs stratégia is működik. Keresek az emlékezetemben egy hasonló feladatot, és annak a mintájára oldom meg ezt. Ha ott kivonni kellett, akkor itt is kivonok. De vajon hogyan találhatok hasonló feladatot? Amíg nem értettem meg, amíg nem modelleztem magamban a jelenlegi feladatot, vajon miből láthatom, hogy melyik más feladathoz hasonlít? Hát például a feladatokban előforduló legfontosabb, illetve legfontosabbnak érzett kulcsszavak alapján. Ez persze félrevezető lehet. Ha a fenti feladatban a több szóról az összeadás jut eszembe, akkor hibás megoldásra jutok, a 20-at nem levonom a 100-ból, hanem hozzáadom. A transzlációs tippelés azonban látványosan gyorsabb lehet a modellalkotó feladat megoldásnál. A hibás megoldások okozta kárt sok esetben bőven kompenzálja a jó megoldásra vezető tippek gyorsasága. És itt a meggyőző bizonyíték a korábbi állításomra, hogy az iskola jutalmazza a gondolkodás hiányát, és már-már megszégyeníti azt, aki gondolkodik. Alig van, ha van egyáltalán iskolai feladat, amely ne volna az épp tanultak mintájára megoldható. A transzlációt alkalmazó diák pedig rendszerint előbb ér a dolgozat végére, az órán előbb jelentkezik, mint aki modellalkotással próbálkozik, a teljesítménykényszer feszültségében nem mindig hibátlanul. Az eredményen nem látszik, hogy a tanuló modellalkotó vagy transzlációs módon gondolkodott, csak az, hogy egyikük gyorsabb és ritkábban hibázik. És amíg nincsenek, már pedig nincsenek a transzlációs gondolkodást leleplező feladatok, addig a modellalkotó módon gondolkodó tanuló sohasem lesz gyorsabb és gyakrabban fog hibázni. A transzlációs módon gondolkodó kapja a jobb osztályzatot, a nagyobb elismerést, a könnyebb továbbtanulási lehetőséget. A modellalkotó módon gondolkodó diák pedig lemarad. Ez azért fontos, mert mérések által igazolt a feltételezés, hogy a diákok 80%-a a transzlációs módszert használja, azaz a felnőtt lakosság 80%-a ebben gyakorlott. Vagyis abban, hogy ahelyett, hogy akár csak kísérletet tenne egy-egy feladat, egy-egy kérdés megértésére, a legfontosabb elhangzó szavak alapján emlékezzen vissza hasonló feladatra, hasonló kérdésre, és annak alapján tevékenykedjen, annak alapján válaszoljon. Nem tréfálok, a pedagógiai szakirodalomban megtalálható a leírás, amikor egy kutató ezt a feladatot adta a tanítványainak. Egy hajón 26 bárány és 10 kecske van, hány éves a kapitány? A tanulóknak mintegy 3/4 megpróbálta kiszámítani a választ. A legjellemzőbb tendencia az volt, hogy feltették maguknak a kérdést. Összeadni, kivonni, szorozni vagy osztani kell-e? Ahelyett, hogy azt kérdezték volna, van-e értelme ennek a feladatnak? Mivel pedig a többség ezt teszi, az ember még igazolva is látja a saját tevékenységét és válaszát, hiszen lám a döntő többség ugyanígy viselkedik. Ha viszont nem ugyanúgy viselkednek, mert többféle séma is létezhet, és nem biztos, hogy mindenki ugyanarra a szóra figyel fel, és az sem, hogy arról mindenkinek ugyanaz jut az eszébe, akkor pedig az a furcsa helyzet áll elő, amelyet gyakran megtapasztalhatunk még közéleti vitákban is. Ha a résztvevők nem egy-egy adott kérdés modelljét építik fel magukban, hanem korábban tanult minták, sémák alapján igyekszerek megoldást találni, akkor egymás esetleg eltérő megoldásait nem értik, de modell hiány nem is érthetik. Ezek azok az esetek, amikor a vitázó felek egymást kölcsönösen hozzá nem értőnek tartják. Úgy látják, hogy a másikuk kitér a kérdés elől, vagy félreért, vagy nem ért valamit, esetleg a folyamatok szándékos kerékkötője. A transzlációs gondolkodás eleve kizárja az értelmes együttműködést. A transzlációs megoldást alkalmazó ember ráadásul magabiztosabb is, hiszen olyan megoldást mond az emlékezete alapján, amely korábban már bevált. Teljes határozottsággal vonja tehát kétségbe bárki véleményét, aki más eredményre jut, miközben meg sem kísérli, és modell hiány meg sem kísérelheti annak megértését. Az embernek óhatatlanul a Bertrand Russellnek tulajdonított mondás jut eszébe. Az a világ baja, hogy az ostobák mindenben biztosak, az okosok pedig tele vannak kételyekkel. A transzlációs feladatmegoldásra jellemző még, hogy ez az, ami programozható. Pontosan ez az, amit a mesterséges intelligencia tesz. Nem csak kulcsszavakat, hanem kulcsstruktúrákat is választani tud, és a megtanult sémákat elképesztő rugalmassággal kombinálja, de csak is a sémákkal dolgozik, még akkor is, ha látszólag új sémákat hoz létre, mert a séma készítésnek is megvannak a maga sémái. Amikor a mesterséges intelligencia látszólag modellalkotó módon old meg valamely feladatot, akkor is transzlációs módon teszi, kulcsmozzanatok alapján választ a meglévő modellek közül, és kulcsmozzanatok alapján kombinálja a modelleket. A feladatokra tehát az a jellemző, hogy a megoldásuk legalább egyféle módja, eljárása ismert. Problémának azt nevezzük, ahol nem ez a helyzet. Egy lakás elektromos hálózatát kialakítani feladat, mert ismert a végrehajtandó eljárás, a közben meghozni való döntések szempontjaival és menetével együtt. Számomra is csak feladat, noha az eljárást nem ismerem, de tudom, hogy hol és hogyan tanulhatnám meg. Az én esetemben tehát a megoldás eljárásához a tanulás felkészülés is hozzátartozik. Más kérdés, hogy ezt megteszem-e valaha, de ha meg akarom tenni, akkor ennek lépésről lépésre megvan a módja. Új fizikai elven működő világítótestek kialakítása. Ez viszont probléma még akkor is, ha a megoldásához olyan eljárásokat is használunk, amelyek már korábban is ismertek voltak. Edison híres 1000 kudarca. Akkor is probléma megoldó folyamat része, ha egymáshoz teljesen hasonló eljárások módszeres sorozata vezetett el végül a működő izóhoz. Arra a legendára gondolok, amikor az izószál készítésére alkalmas anyagok keresése közben egy újságíró megkérdezte Edisont, hogy hogyan viseli el az addigi sikertelen kísérletek tudatát. Ő így válaszolt: nem vallottam kudarcot, csupán 1000 módot találtam, amellyel nem lehet villanyfényt előállítani, ennyivel közelebb jutottam ahhoz, amelyikkel lehet. Jelzem, ez a kísérletsorozat akkor is probléma megoldó folyamat lett volna, ha nem jut el a megoldásig. A feladat megoldástól való eltérés lényege. A probléma esetében nincs séma, nincs hasonló esetben korábban bevált megoldás. Mindaddig nem tudhatjuk, hogy a választott megoldási mód helyes-e, ameddig meg nem született a megoldás az eredmény. Persze, ha jó megoldás születik is, az nem bizonyítja, hogy ne volna más, ugyanannyira jó, vagy esetleg még jobb másféle megoldás. Edison érdemét cseppet sem csökkenti, hogy ma már, ha jól tudom, az egyetlen Edison múzeum kivételével sehol nincs működő szénszálas izzó. Ugyanígy, Einstein a speciális relativitás elmélet kidolgozásakor a közhiedelemmel ellentétben nem cáfolta meg Newton mechanikai állításait, hanem pontosabbá tette őket, de ez csak akkor jelent eltérést Newton megállapításaitól, ha a vizsgált tárgyak egymáshoz képesti sebessége megközelíti a félsebességet. Az autóbusz mozgásának a leírásához az eredeti Newton egyenletek is túlontúl jók. Legalábbis, amíg az autóbusz sebessége alacsonyabb, mint hogy mondjuk másodpercenként megkerülni a Földet, ami még mindig csak körülbelül a félsebesség egy tizede volna. Minden esetre a probléma nem oldható meg transzlációs módon. Nem rakható össze sémákból, még akkor sem, ha a séma alkotásnak is megvannak a maga sémái, mert azok is csak a meglévő sémákat kombinálják egymással, esetleg véletlenszerű elemekkel. Vagyis nem oldható meg úgy sem, hogy korábbi modellekből próbálunk új modellt összebarkácsolni. Ez akkor is így van, ha próbálkozások sokasága egyszer-egyszer egy-egy adott problémahelyzet elfogadható megoldásához vezet. Ez emberi tevékenység marad, amelynek a gyakorlati tudása nem pótolható. Ez nem azt jelenti, hogy ne kellene rengeteg feladat megoldását, illetve megoldási módját is megtanulnunk, most csak arról van szó, hogy mi az, amit ezeken felül is el kell sajátítanunk, és hogy ebben az iskola nem segít. Miért nem és hogyan mégis igen, erre pedig még majd visszatérünk egy következő alkalommal. A most elhangzott gondolatsor külön podcastként a Rossz osztályzat titka a gondolkodás címen megtekinthető a Szia Tanáló YouTube csatorna Rossz kérdésre nincs jó válasz lejátszási listáján. Ez volt tehát a Szia Tanáló sorozat Rossz kérdésre nincs jó válasz vonulatának Miért akarunk, miért nem akarunk tanulni című epizódja. Az epizód forrása az a 2026. augusztus 30-án felvett beszélgetés, amelyben a beszélgetőtársam Szabó András, ifjúsági szakértő, a Civil Rádió szerkesztője volt. A mai műsorban a beszélgetés első része hangzott el. A teljes hosszú beszélgetés megtalálható a Szia Tanáló YouTube csatorna Rossz kérdésre nincs jó válasz lejátszási listáján, hol a kályha, amelytől indulnunk kellene címen. Rengeteg kényes téma, rengeteg felelős megjegyzés, ahol nem a napi aktualitásokra, hanem a mélyben lévő értékekre és összefüggésekre, a ritkán feltett alapkérdésekre figyelünk, hiszen rossz kérdésre nincs jó válasz. Ezeken kívül a rádióműsorból kimaradt felvétel részleteket és soha rádióműsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia Tanáló YouTube csatornára, és megkeresi a rossz kérdésre nincs jó válasz lejátszási listát. Hallgassák, nézzék a Szia Tanáló sorozatot Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Autographs. I've a wallet filled with pictures. She get on one by